Ezt mondja az Úr, kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt. Messzen innen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljük a 111. Zsoltár első 4 versét. Ebben a Zsoltárban az Úrnak adunk hálát, és esztendő első hétközi Isten tiszteletén vissza is gondolhatunk a múlt esztendőre, a mögöttünk levő napra, napokra ebben az új évben, és az ő csodadolgaiért adjunk hálát, és tekintsünk előre is. Hálát adok, Uram, néked! Folytassuk imádsággal. Mennyei édesatyánk, a mögöttünk levő napok ünnepi időszakában olyan sokszor együtt lehettünk a gyülekezet közösségében, imádhattunk téged, gyönyörködhettünk benned, te pedig újra meg újra szóltál hozzánk, személyesen magyaráztad a te igédet, ismerős történetek is új üzenetekké lehettek. Hálát adunk, Urunk, hogy ennyire gazdagon ajándékozó Úr vagy te, mind testiekben, mind lelkiekben. Nem csak egyénenként, hanem mint a te néped közössége tapasztalhattuk ezt a te isteni gazdagságodat. És hálát adunk, hogy ebben az esztendőben is lehetnek hétközi istentiszteleteink. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak az Úr napján, a hét első napján lehetünk mi együtt itt a templomban. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te velünk vagy ígéreted szerint minden napon, de Urunk, számunkra mégis olyan nagy ajándék, amikor a gyülekezet közösségében együtt örvendezhetünk. És tudod azt is, Urunk, hogy mikor van szükségünk vigasztalásra, bátorításra, erőre. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te ezeket is mindig adod. Ma is szeretnénk rád tekinteni. Atyánk, szeretnénk látni az Úr Jézus Krisztust. Szent lelked és igéd által legyél ezért így is jelen közöttünk, és így szólj hozzánk. Amen. Mózes 5. könyvét kezdtük olvasni az új esztendőben. A Mózes 5. könyve első részének 29. versétől olvasom a 39. versig az Úr kijelentését. Így szól hozzánk személyesen. Akkor mondám néktek, ne rettegjetek és ne féljetek azoktól. Az Úr a ti istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek mind aszerint, amint cselekedett veletek Egyiptomban a ti szemeitek előtt. És a pusztában, ahol láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Mind az egész úton, amelyen jártatok, még jutátok e helyre. Mindazáltal nem hívétek az Úrnak, a ti isteneteknek, aki előttetek járt az úton, hogy helyet szemleljen ki nektek, ahol táborozzatok, éjjel tűzben, hogy megmutassa nektek az útat, amelyen járjatok, és felhőben nappal. Meghallá pedig az Úr beszédetek szavát, és megharagubék, és megesküvék, mondván, e gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem, hogy a ti atyáitoknak adom. Kivéve Kálebet, a Jefunné fiát, ő meglátja azt, és ő néki adom azt a földet, amelyet tapodott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat. Még én reám is megharagúvék az Úr miattatok, mondván, te sem mégy be oda. Józsué, a Nún fia, aki áll te előtted, ő megy be oda. Azért biztassad őt, mert ő osztja el az örökséget Izraelnek. És a ti kicsinyeitek, akikről szólátok, hogy prédául lesznek, és a ti fiaitok, akik nem tudnak most sem jót, sem gonoszt, azok mennek be oda, mert nékik adom azt, és ők bírják azt. A 31. versben ez a kifejezés szerepel, úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Ennek a bibliai kifejezésnek, kijelentésnek az alapján vizsgáljuk Mózes 5. könyvének a felolvasott szakaszát. Hálás vagyok az Úrnak, hogy így rendelte ki nekünk az új esztendő indulását, hogy ezt a bibliai könyvet olvashatjuk napról napra, és számomra különösen is megragadó lett a hétközi istentisztelet üzenetére nézve, hogy az Urat olyannak láthatjuk, mint aki egy ember, aki hordozza a fiát. Ölében hordozza. Hallottuk azt is, és ha olvastátok, emlékezhettek, mindezt, ezt a jelképes kifejezést a pusztai vándorlás idejére vonatkozóan. Valamit lehetett látni Isten ószövetségi népének. Egy népként is, egy nagy lelki családként, meg a népen belül egyénenként is láthattak valamit. És a pusztában, ahol láttad, itt a népet szólítja meg. De közben minden egyes Izrael népéhez tartozó tagja is a gyülekezetnek ezt átélte nagyon személyesen. látták az Urat, és az Úr népét, az egész közösséget, és annak minden egyes tagját, akik ott vannak az Úr kezében hordozva. Az ígéret földjére, bemenetelre készülünk mi is, erről hangzott is a ige hirdetés a mögöttünk levő Isten tiszteleteken. Számunkra hol van az ígéret földje? Amikor majd eljön az Úr Jézus. Amikor az új ég és az új föld örök dicsősége időszaka köszönt be. Ugyanúgy, ahogy a Mózes 5. könyve, akiknek szólt akkor és ott legelőször, számukra is az ígéret földjéről bemenetel előtt hangoztak el ezek közvetlenül, ez ránk is igaz. És minden napja, ami életünknek, most az új esztendőnek is, hagyd mondjam így, minden napja során igaz lehet az a fajta Károli fogalmazásban hívés, az a fajta hit, bizalom, amelyről itt szól a kijelentés. Látod-e te is, meg látja-e a pasoréti gyülekezet hívő népe egésze, az Urat ilyennek, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Mert ez a pusztában igaz volt, akkor így lesz majd igaz az ígéret földjén is. Az Ószövetségi nép is ezt élte át. Bár itt a hívés, a hit kérdése negatíve hangzott, mert ott van, hogy nem hittek. Mindazáltal nem hívétek az Úrnak, a ti Isteneteknek. De attól függetlenül ő akkor is az volt, aki. És ez a fontos, hogy nem a gyermek tartja az apát ebben a képben, hanem az apa tartja a gyermekét. És hagyd mondjam így nektek, akkor is igaz az Úr népére vonatkozóan ez a kép, hogyha a 32. vers rögtön utána tehát ezt mondja, mindazonáltal nem hittetek az Úrnak, a ti Isteneteknek. Milyennek látta az Úr ószövetségi népe az Urat, akik hallhatták ezt a kijelentést, és milyennek lássa? Jelen időben is fontos, mert így lesz számukra igazán üzenetté. Milyennek látta az Urat, és milyennek lássa ma is, a mostani hívő nép is az Urat. És igaz ez, hogy és a pusztában, ahol láttad, és a pusztában, ahol lássad, mert ebben a földi életben számunkra a puszta képe az ebben a bibliai könyvben. Milyennek látta tehát az Úr népe? A Mózes 5. könyve az Úr és az ő népe közötti szövetségi szeretet kapcsolat kijelentését akarja bemutatni. Az első 4 mózesi könyvben is természetesen ez ott van, de ez a 5. könyv, ez minősítetten is, a neve is ezért az, ami minősítetten is meg akarja erősíteni, valamilyen értelemben lehetne így is mondani, megújítani, amiben szükséges, annak a kijelentésnek a valóságát, hogy milyen szeretett közösség van az Úr és a népe között. És ez a kép önmagában erre is utal. Úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Az ismerős kijelentés a szövetségre vonatkozóan, én a ti Istenetek, ti pedig az én népem, vagy te pedig az én népem. És mindenképpen is ez nagyon fontos, a fiak nemzedékének szól. Vagy mondjuk így a fiak, unokák, dédunokák nemzedékének. Megtudtuk az első résznek a legelejéről, a 40. esztendő 11. hónapjában hallhatták ezeket a kijelentéseket. És emlékeztek, 40. esztendő 11. hónapja, akkor már csak egy hónap kell az a 12. És utána mi következik be? Megvan a 40 éves pusztai vándorlás, tehát mehetünk be az ígéret földjére. Hát közvetlenül az ígéret földjére való bemenetel előtt. De amíg nem mentek be a fiak nemzedéke, addig nekik is voltak napok, hétköznapok, mindennapok, amikor hallhatták ezeket a kijelentéseket Mózes szájából, az Úr igéit, és azt is meghallották és átélhették ott közvetlenül az ígéret földjére való bemenetel előtt, hogy az ismerős törvények, amiket jól tudtak, talán emlékeztek Mózes 2. könyve 20. része a 10 parancsolat kijelentése, és a Mózes 5. könyve, ki emlékszik, 3. részében van. A 10 parancsolat. Mózes 5. könyve, 5. részében. Könnyű megjegyezni. 5. könyv, 5. rész. Ott van a 10 parancsolat. Apró eltérés van a Mózes 2. könyvben leírt 10 parancsolathoz képest, csak apró eltérés. De az egész 5. könyvben mégis nagyon személyessé van téve a kijelentés üzenete a fiak nemzedékének. Ugyanis ők majd bemennek már az ígéret földjére, és vannak olyan törvények, amiket az Úr ehhez kapcsolódóan akar nekik elmondani, hogy amikor majd bent lesztek, akkor mi legyen a ti életetek alakulása a velem való szövetségi szeretet kapcsolatban. És csak egy egyszerű példa, a bevezető gondolatok miatt is, olvassuk majd a 12. részben, hogy majd amikor egyetlen helyen lesz lehetőség áldozatot bemutatni az Úrnak, és ott azon az egyetlen helyen, ami majd a Szent Sátor, illetve a templom lesz Salamon idejétől fogva, az áldozat bemutatás az az Úr és a szövetségi szeretet kapcsolatban levő népe közötti boldogság, örvendezés. Tehát, ha jöttök bemutatni áldozatot én elémbe, még ha szomorúan is jöttök a bűneitek miatt is, nagyon súlyos bűnök miatt kell jönnötök talán, de akkor is a velem való közösség miatt első renden az előttem való örvendezés, boldogság legyen a jellemző. Hiszen hát azért jöttök, mert van bűnbocsánat. Ez nagyon részletesen és nagyon bátorítóan mondja el Mózes 5. könyvében a kijelentés. Hogy mondjam újra nektek, amit ebben a könyvben olvasunk, az különösen is szól nekünk, amikor mi is várjuk az Úr Jézust vissza, és várjuk azt, hogy milyen szuper jó lesz majd az új égen és az új földön, az ígéret földjén. És addig, amíg az az idő nem jön el, de már nekünk is csak 40. esztendő 11. hónapja. Most éveleje van, lehetne advent üzenet is a igehirdetés üzenete, de évelején is advent üzenet van, mert emlékeztek, nem csak adventkor vagyunk adventben, hogy 2025-ben is úgy éljük a hétköznapi életünk minden napját, hogy már csak nagyon rövid idő is, és itt az új ég és az új föld. Megyünk az ígéret földjére be. De addig mi mindent akar az Úr, hogy tegyünk? Az ő törvényében ez kijelenti. És mit akar az Úr? Lássuk őt annak, aki, és az ő népe önmagát is lássuk annak, aki. De ebben a képben mi mindig úgy lássuk magunkat, mint ahogy az Úr ölében, az Úr kezében, ahogy hordozza az ő népét. A törvény alapján mindig így lássuk magunkat. Emlékeztek, a törvény Krisztusra vezérlő mester. A törvény le akarja leplezni mindig, hogy milyen az Úr népe is, ha nem lenne az Úrra való szeretet közössége, nem lenne az Úr kegyelme. A törvény bemutatja, hogy kik vagyunk mi, milyennek lennénk mi az Úr nélkül. Oda visz az Úrhoz. Hallhattuk az ünnep istentiszteleken, hogy a legszentebbek is mindig találnak magukban olyat, ami nem kedves az Úrnak. De ez a bibliai kép és a Mózes 5. könyve indulása arra utal, hogy de akkor is mindig először az Urat lássuk, és aztán úgy magunkat. Ennek az Úrnak a látása, láttad, igazolja az ő szeretetét. A 7. rész, 7. versében van az a híres kijelentés, ezt is könnyű megjegyezni, 7. rész, 7. verse. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr. És hogy? És folytatja, ez már a 8. vers. Tehát az Úr szeretetének a valósága a szövetségi hűségében. Isten szeretetének a képe való kifejezése pedig itt a 31. versben, az első részben. Kiknek szól ez a kijelentés? A fiak, unokák, dédunokák nemzedékének, a Mózes 5. könyvében. De ha olvastátok, emlékeztek, hogy az a történeti helyzet, amire vonatkozóan ezt a kijelentés szól, és itt utal is erre az Úr szava, amikor, most mondom így, 38 évvel korábban, a 40 éves vándorlás kezdeténél az apák nemzedéke ott volt, ugyanúgy, mint most a fiak, az ígéret földje előtt, Kádes Barnea. Az Úr szeretete abban a megelőző versek erről szólnak, ahogyan Egyiptomból kihozta az ő népét, az apák nemzedékét, egészen a Sínai hegyig, ott hosszabb idő az Úr szövetségkötési szeretett közösségnek az átélése miatt, a törvényadás miatt is, majd néhány hét, pár hónap a Sínai hegytől Kádes Barneáig, és ott vannak az ígéret földje előtt. Mózes 4. könyve 13. és 14. részeiben van erről szó. És erről van itt a kijelentésben szó, hogy amikor a kémek visszajöttek, akkor az apák nemzedéke elkezdett rettegni, rettetesen félni, nem akartak bemenni az ígéret földjére. Szeretném a lelketekre kötni nagyon, hogy itt a Mózes 5. könyve első részében a kémek jelentése elhangzik, de csak a pozitív, hogy igen, milyen szuper hely, ahova megyünk. És utána jön rögtön az, hogy de a nép retteg fél, nem akar bemenni. És az Úr, mivel nem akarnak bemenni az apák nemzedéke, az Úr bátorítani akarja őket. Szól hozzájuk. És itt a 31. versben szereplő kép, az csak itt szerepel. A Mózes 4. könyvében nem olvasunk erről a képről. Tehát amikor a fiaknak szól az Úr, és a fiakat emlékezteti arra, némelyik fiú, az már élhetett akkor, amikor ez történt. Ő akkor már 40-valahány éves lehetett ekkor. Voltak gyerekek, akik meg se születtek még akkor. De voltak gyerekek, akik hallhatták azt, amit az Úr akkor mondott a apáknak, nagyapáknak, dédapáknak. Ez most fontos is egyébként. De a fiaknak akarja kijelenteni az Úr, hogy akkor mi is történt. És ezt a képet hozza, hogy elmondhassa, hogy mi is történt akkor az apáikkal is. Ennyire az Úr személyében a hangsúlyt végig, hogy lássátok meg, hogy akkor is, amikor az történt, és ahogy történt, én akkor is az voltam, aki. És beszélt arról az Úr, hallottátok, hogy ő ahogyan kihozta Egyiptomból őket, ugyanazzal a hatalmas csodákkal fogja őket bevinni. Ez a 30. vers. Aztán a pusztában, tehát a Vörös-tengeri átkeléstől egészen a Sínaiig, illetve Kádes Barneáig, tehát az a egy év és maximum két év, most mondjuk így akkor. Tehát nem is a hosszú időszak. Megtapasztaltátok, hogy én ki voltam és milyen voltam irántatok én népem. És az Úr ezzel bátorítani akarta az apák nemzedékét is. De a fiaknak szólóan akarja mondani, hogy ki is voltam én, mint az ember, aki hordozza a fiát. A ti szemeitek előtt cselekedett az Úr, cselekedtem. Ha majd bementek, ott is a ti szemeitek előtt cselekszem mindezeket. Csak ott van ez a fájó megjegyzés, mindazonáltal nem hittetek az Úrnak, a ti isteneteknek, nem hívétek. Mielőtt tovább megyünk, hagyd mondjam, hogy nekünk az a fajta szabadítása az Úrnak, amit itt az egyiptomi szabadítás jelez, az Úr ószövetségi népének, nekünk még magasztosabb, mert az Úr Jézusban elvégeztetett, egyszer mindenkor elvégeztetett szabadítás öröme. A szó minden értelmében. És itt szeretném megjegyezni, hogy az apák nemzedékére is mindig úgy kell gondolnunk, hogy amit ők megéltek, akkor is, amikor tudtak hinni, akkor is, amikor nem, bármi, ami velük történt, része volt annak, hogy az Úr készítette a messiás eljövetelét. És az apák nemzedéke számára, akkor is, ha engedelmesek voltak, akkor is, ha vétkeztek, az Úrral való szeretett közösség, szövetségi hűsége az Úr részéről mindig az Úr Jézus Krisztus elvégeztetett váltság művéért lehetett, csak nekik ígéretképpen, nekünk pedig már beteljesedett valóságként. A pusztában hordozott. Keserű víz ihatóvá lett. Kaptak mannát. Mózes fölemeli a kezét, Józsué harcol a néppel, és győznek, amikor amálekitek megtámadták őket, tehát harcban is. Emlékeztek a Sínainál az aranyborjúval milyen szörnyű vétket követtek el, de az Úr akkor a bűnbocsánatában mutatta meg a kegyelmét, meg az aranyborjú történet után mondta, hogy én irgalmas és kegyelmes Isten vagyok. Megmutatta a dicsőségét Mózesnek, és ott is ezt emelte ki. Aztán jöttek a rettenetes pusztai körülmények, de közben az Úr megtartotta az apák nemzedékét. A célig. A felhő és tűzoszlop vezetőket hallottátok a felolvasásból. Ez az egyetlen dolog volt, ami nagyon elszomorító nekünk is, meg a fiak is, amikor ezt hallották, mindazonáltal nem hívétek az Úrnak a ti isteneteknek. Csak az a megdöbbentő, hogy ez a kijelentés a 32. versben nem csak az apákra vonatkozik, hanem a fiakra is. Amikor a Mózes 5. könyvében az apákra vonatkozóan mondott az Úr jellemzőket, abban mindig a fiak is benne voltak. Figyeljétek, hogy a 5. rész, amikor fölvezeti a 10 parancsolat kijelentésének a drága igazságát, akkor mit mond? Az Úr, ami Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem mi velünk, akik íme itt vagyunk e mai napon, mindnyájan is élünk. Színről színre szólott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. Tehát a Hóreben, a Sínain, ami történt, mondja Mózes, azoknak a gyerekeknek, unokáknak, dédunokáknak, akik közül legtöbben meg se születtek még, majd a pusztai vándorlásra születnek meg csak. Voltak, akik körül se voltak metélve, majd a Jordánból átkelés után megtörtént, vagy még előtte is. A lényeg, hogy azt mondja az Úr, hogy a kijelentésben, itt az 5. könyv, hogy nektek, veletek. És ez igaz erre is, hogy mindazonáltal nem hívétek az Úrnak a ti isteneteknek. Hangsúly tehát az apáknak is, meg a fiaknak is a szívük állapotán van. Nem hittetek. Egy olyan ősi kifejezés van itt a héber nyelvben, ami arra utal, hogy valakiben 100%-ig megbízni. Teljes szilárdsággal biztosan bízni valakiben, biztos alapokon állni. És képzeljétek, ebből az igei állítmányból képezi azt is a héber nyelv, hogy valaki teljes biztonságban dajkálja a gyermekét. Hordozza, dajkálja a kicsi gyermeket, de olyan biztonságban, hogy csak na. Nem hívétek. Ha még az van, hogy hívétek, tehát hittetek, bíztatok, akkor meg ott, ugyanúgy ott van az Úr, akiben hiszünk, bízunk. Az Úr, mind a két esetben az Úr a hatalmas Úr, csak az egyikben hiszünk benne, teljes mértékben megbízunk az Úrban, a másikban mindazonáltal nem hittetek az Úrnak. Nem bíztatok bennem. Nem bíztatok benne. De a szívük állapota a fontos itt. Ilyen kifejezéseket használtak, ezt nem olvastam föl, gyűlöl minket az Úr. Azért csinált valamit. Pedig az egész könyv arról akar beszélni, hogy szeret az Úr. Szeretett és szeret. Gyűlöl minket az Úr. Azért hozott ki Egyiptomból. Az emarósok kezébe adjon bennünket. Azért hozott ki. Közben az Úr meg az emarósokat az ő kezébe akarta adni. Az apák kezébe. Azért hozott ki minket az Úr, és azért akar bevinni, hogy elpusztítson bennünket. Az Úr azért hozta ki a népet Egyiptomba, hogy elpusztítsa őket? Nem, pontosan az ellenkezője. Tehát nincs semmi bizalom az Úrban. Nem csoda tehát, hogyha az ellenséget, az anákokat olyannak látják, amilyennek, és rettegnek tőlük. Ha tovább olvastam volna itt a kijelentést, akkor az Úr azt is elmondja, hogy amikor az apák nemzedéke meghallotta az Úr szavait, és jött az ítélő szó, akkor azt mondja, jaj, akkor megyünk és harcolunk. Csak hogy akkor ott van, hogy vakmerőek voltak, gőgösek az Úr szavával szemben. Tehát ugyanúgy az Úr szava nem volt nekik tekintély. De menni akartak harcolni. De nem mehettek be. Nem szeret az Úr, ha ez történik. ebben a nehéz helyzetben, amiben vagyunk, harcolni kell, bemenni, bemegyünk és harcolni kell az anákokkal, az emareusokkal, akkor ez azért van, mert az Úr az ő kezükbe akar adni. Ugye itt a számunkra az ígéret földjére bemenetel, emlékeztek, mit jelent? Új ég, új föld. Ott nincsenek emareusok. Az új égen is, az új földön ott nincs sátán, ott nincs bűn, ott nincs kísértés. Ott minden nagyon nagy ajándék. És minden csak tökéletes, és minden csak szép. És minden csak az Úrra való boldog, örökké való közösség átélése. Ránk ilyen értelemben nem vonatkozhat ez. De addig, amíg nem jön el az Úr Jézus, emlékeztek, azért mégiscsak benne vagyunk lelki értelemben az ígéret földjében. Mi már benne vagyunk az Isten nyugodalmában. A zsidókhoz írt levélben olvastuk. Mi bementünk a nyugodalomba. Isten országa már eljött. Csak még nem teljesedett ki. És amikor te is beléptél az Isten országába, te is az Úré vagy már évtizedek óta, vagy lehet, hogy csak egy napja, akkor e földi életben nekünk is lehetnek harcaink. Nekünk is lehetnek olyan ígéretei az Úrnak, aminek be kell teljesedni. Harcok során. De ha az Urat nem annak látom, aki, akkor nem tudok megállni, győzni. És lehet, hogy te itt a pasaiti gyülekezetben is láttál olyan náladnál idősebb lelki testvért, aki az apák, nagyapák nemzedékében a nem hívésre lett sajnos példa. Vagy gondoljatok, akiknek a szülei szintén hitbe jártak. Akiknek a szülei nem jártak hitben, az annak most egy kicsit könnyebb. Ha a szüleid hitbe jártak, és emlékszel rá, hogy milyenek voltak, amikor ők a helyükön voltak, hittek az Úrban, és hogyan viselkedtek, amikor nem. Nem tudom, hogy van-e ilyen emléketek, hogy amikor nem. Emlékeztek-e a szüleiteknek az óemberi természete jellemzőire? Ha valamelyikőtök nem emlékszik, segítek, vizsgáld meg a magad óemberi természetét, és a szüleid is olyan volt. Ez egy érdekes bibliai igazság, hogy vagy édesanyáknak, vagy édesapánknak, vagy mindkettőjüknek, vagy a nagyszüleinknek, nagypapa, nagymama, vagy dédi, dédszüleinknek, vagy ükszüleinknek, az óemberi természetének a jellemzőit mi is hordozzuk. Nekem érdekes volt felfedezni az előttem járók életében azokat az óemberi természethez kapcsolódó jellemzőket, amiket én magamról tudok, és már mondtam is a prédikációban, azért most nem kell példát mondanom. Mondom az egyik legjobb barátommal kapcsolatos példát, aggodalmaskodás. Édesanyja hihetetlen aggodalmaskodó volt. És ezt úgy el is ismerte. És olyan jó volt látni, hogy igen, a gyermeke is mennyire tud aggodalmaskodni. Valamit itt szervezni kell, ő kapta a feladatot. És ahogy hozzááll, hogy hallottuk a mögöttünk levő Isten tisztán az igéhirdetésben, hogy elég minden napnak a maga baja, és bizony ő végig aggodalmaskodta az egészet. Mindent megcsinált. És nem tudott igazán örülni annak, ami történik itt a gyülekezeti alkalmon, mert őt inkább agyonnyomta az aggodalmaskodás súlyos bűne. És neki ebből fel kellett szabadulni. Mindazonáltal nem hívjétek az Úrnak a ti isteneteknek. Tehát ha a fiak se hisznek, most sem, akkor hogy fognak bemenni? Mert itt a fiak számára ez a nem hívjétek, ez a jelen. Az apákra vonatkozó múlt több tíz évvel korábban számukra a jelen. Hogy fognak akkor bemenni? A Mózes 5. könyvében a kijelentésekben, a folytatásban látszik, hogy a fiak nemzedéke sem volt a hit magaslatain. Ezért fontos, hogy ez az egész kép azt mondja, úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Tehát lehet, hogy a fiak olyanok, amilyenek, mint az apáik, de be fognak menni. És be is mentek, emlékeztek. És a folytatásban kiderül, hogy még a benem, az apák nemzedék, akik nem mehettek be, még számukra is az Úr micsoda kegyelmet, irgalmat és ajándékokat adott a pusztai vándorlás során. Ezért fontos az, hogy ne csak láttad a pusztában, amit az Úr tett, illetve aki ő volt, hanem lássad is. A fiak nemzedéke, amikor ezeket a kijelentéseket hallotta, lássad. Emlékezz arra, hogy mit tapasztaltak meg az atyáid, ki volt az Úr, hogy viselkedett akkor és ott, és itt és most is ez így igaz. Az Úr soha nem olyan, amilyennek érzik. Az övéi, az ő népe, egésze, akár egy emberként, ahogy érzik és gondolják. Ő soha nem olyan. Ő mindig olyan, amilyennek és akinek kijelentette magát. A népéhez fűződő viszonyában nem az volt a kérdés, hogy most a népe hűséges-e a szövetséghez, vagy sem, hanem az volt a kérdés, hogy az Úr hűséges-e a szeretett szövetségéhez, amit kötött az ő népével. Nem a fiú veszi föl az apját az ölébe, hanem az ember hordozza a fiát. És ilyen az Úrnak a szeretete, megtartó ereje. Emlékezzetek arra, hogy még a Mózes elhívása idejében, tehát még vissza sem ment Mózes Izrael, vagy Egyiptomba, hogy aztán át az Úr segítségével, szabadításával kivezesse a népet, már akkor az Úr elmondta Mózesnek, hogy majd a fáraónak mondjad, hogy elsőszülött fiam Izrael. Elsőszülött fiam Izrael. És a fáraó, ha nem fogja elengedni a népet, akkor meg fogom neki mutatni, hogy mi lesz az ő elsőszülöttjeivel. A Mózes 5. könyve 8. részében, amellyel kapcsolatban az Úr Jézus és a megkísértésénél megtapasztalt valóságokat, tehát az egyszülött fiú, amikor megkísértettethetett, mert a mennyei atya így döntött, a sátán pedig eszköze lehetett ebben, akkor a Mózes 5. könyve 8. részének a kijelentéseit Jézusnak át kellett élnie, és ebben a részben, az 5. versben mondja, gondold meg azért a te szívedben, hogy miképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Fenyíti a gyermekét. A zsidókhoz írt levélben nem idegen olvashattuk ugyanezt. Amit az Úr az apák nemzedékével is tett, az Úr szabadító szeretete, kegyelme fényében már fenyítésnek nevezhető. Pedig nagyon súlyos bűnt követtek el az apák, és nagyon súlyos volt az ítélet. Nem mehettek be? Hallottuk, Mózes sem mehetett be. Ez egy súlyos ítélet. De ez nem az örök új ég és az új föld örök haza, örök dicsőségébe nem bemenetel, hanem ez csupán a földi ígéret földje. Ez se kellemes, persze, de ez nagyon fontos, hogy a földi értelemben, fizikai értelemben nem mehettek csak be. És az Úr fenyíti az ő gyermekét. Emlékeztek arra, hogy amikor az Úr Jézus itt járt a földön, akkor ő maga is kezébe vette, ölébe vette a gyermekeket. És mit mondott velük kapcsolatban? Mielőtt a kezébe vette volna őket, emlékeztek, mit mondott a tanítványainak? Engedjétek. Miért? Mert hát olyan aranyosak? Nem. Mit mondott? Engedjétek hozzá, mert ilyeneké az Isten országa. Aztán ölébe vette őket. Ha ült az Úr Jézus, akkor ott ugye ülve az ölébe. Egy biztos, hogy az egyik kezével átölelte őket, a másikkal meg áldotta. Tehát mindkét keze dolgozott Jézusnak. Ha meg állva vette, akkor az egyik kezével tartotta őket, és a másik kezével megáldotta. Mind a kettőre igaz, hogy mint az ember az ő fiát, úgy hordozta az Úr. Jézus a szó legfizikai értelmében is megélte azt, amiről itt a Mózes 5. könyvében az Úr igéje képben beszél. És ilyeneké az Isten országa. Pedig azok a gyerekek, ugye kisgyerekek voltak. Hát milyen kis gonosz gyerekek voltak ők. Mennyi bajt okozhattak a szüleiknek, meg a nagyszüleiknek. Mentek haza, kamaszodtak ők is. Hányszor mondhatták nekik is a szüleik, hogy fiam vagy lányom, hogy tehetted ezt velem? Sírva könyörögtek a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik miattuk, amikor tékozó fiúk meg tékozó lányok lettek, pedig hát Jézus megáldotta őket. Csak a példát azért mondom el ilyen szomorúnak tűnő példaként, hogy azok a gyermekek ugyanúgy elveszett bűnösök voltak, mint te meg én. Meg ugyanúgy a hit útján tudtak elesni, nagyokat esni. A földi értelemben minden elveszhetett számukra is. De az Úr akkor is megtartotta őket, és megtartja az övéit. Az Úr Jézus, emlékeztek, a János Evangélium a 10. része szerint arról beszél, hogy az Atya kezéből se tudja senki kivenni, kiragadni, meg az ő kezéből sem. Kétszeresen is. Az Atya is és a Fiú is a kezében tartja, hordozza a jó pásztor, és a nyája, a juhocskái. Bibliai kijelentésében van ez. Itt hallottátok, ez is önmagában annyira beszédes, hogy egy versen belül az eskü szó kétféle értelemben. Azt mondja, meghallotta pedig az Úr a beszédetek szavát, megharagúvék és megesküvék, mondván. Egy gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem, hogy a ti atyáitoknak adom. 34. versben, tehát két versen belül van az esküszó, 34-nek megesküvék, hogy nem mehetnek be, a 35-ben pedig megesküdt az atyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. Lehet, hogy az apáikra vonatkozóan az eskü azt jelenti, hogy nem mehettek be. De az atyáikra vonatkozó eskü arra vonatkozik, hogy mégiscsak bemennek majd. Fizikailag nem mehettek be. De az örök üdvösség szempontjából, akik az Úr, azok bementek. Az atyáknak tett ígéretet az Úr beteljesítette. És a fiak számára, akik az apáikhoz hasonlóan elveszett bűnösök, és csak Isten kegyelme tarthatta és tarthatja meg őket is. A fiak miért is mehetnek be? Mert az Úr azt hozta döntésként, az apák nemzedéke nem mehet be, 40 év vándorlás, de a fiakat, a ti kicsinyeiteket bizony be fogom vinni. És be is vitte őket. Pedig ők sem hittek, de ott az Úr már úgy döntött, hogy én beviszem. Mert a hitükre nézve helyreállította őket, amiben kellett. Gondoljatok arra, amikor valamelyik kisgyermek, unoka, dédunoka tényleg valami nagyon súlyos dolgot tesz, nagyon dacos, és egyszerűen nem lehet vele más csinálni, csak fölkapni. Hiába ordítunk rá, hiába teszünk bármit is. Ő totál maga alatt van a lelki élete szempontjából, és nem tehet mást a szülő, nagyszülő, dédszülő, ölébe veszi, és tartja. És lehet, hogy semmit nem lehet neki mondani. De tartja a kezében, mert hordozni kell. Ő most nagyon elveszett, a szó minden értelmében, de aki tartja, az nagyon erős, nagyon szereti, és hordozza. Talán ismerjétek a Jézsás könyvben 41. rész 10. versét, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak téged. A 13. vers is hasonlóan szól, ott még arról is szó van, hogy mennyire elveszett lehet az Úr mindenkori népe, Ézsaiás könyve 41. rész. 41. rész, ez azt mutatja, hogy a könyv második része Ézsaiással az Úr évszázadokkal korábban leíratja azt, hogy majd milyen szörnyű helyzetben lesz az a ószövetségi nép, amikor a babiloni fogságba kerül, és a babiloni fogság nyomorúságai között Isten megszabadítja őt, lelkileg először, aztán fizikailag is majd, de valami nagyon szörnyű állapotokat kell megélniük. A fogságba kerülés is már mutatja, hogy nagyon elveszett nép. És az Úr az ő népét, mint az ember az ő fiát, hordozza a kezében Ézsaiás korában is. ölbe venni a gyermeket, biztosítani a szeretetünkről, akkor is, hogyha ő nagyon nem szeretetre méltó talán. De ez teljesen mindegy, hát gyermekem. Az ölben hordozás arra utal, kézben tartás, hogy a szeretet érzését lehet, hogy nem szóban, hanem a karom szorításával, szeretet szorításával fejezem ki. Ölbe kell venni akkor is a gyermeket, amikor nagyon elfárad, nem bír már menni. Amúgy nincsen semmi probléma, csak ő még túl fiatal, az a körülmény, amiben éppen jár, eléggé megerőltető, vagy már mióta zajlik, és ölbe kell venni. Vagy beteg, segítségre szorul. Izsaiás könyvében az annyira szép, hogy a pásztor képével is beszél, hogy van, amikor a pásztor is ölébe veszi a báránykát, mert szüksége van segítségre. Akkor is ölbe kell vennünk, amikor védelmezni kell, mert nagyon nagy a baj. Nem tudja magát megvédeni. Tehát nem egy nehéz körülmény, hanem védelemre szorul, mert veszedelem fenyegeti. És ölbe kell venni. És ilyen szempontból itt a kijelentés nagyon-nagyon beszédes, mert az Úr azt elmondta, hogy Egyiptomból is hogy szabadítottalak ki benneteket, az Úr a ti istenetek, az Úr, emlékeztek az Úr? Ez már önmagában a személyes és a szeretetét jelzi, a ti istenetek, vagy a te istened, amikor névként vonatkozik ez a kifejezés. Ott egyiptomi szabadításnál semmit nem kellett csinálniuk. Csak átélték a szabadítást. A pusztában is volt, hogy semmit nem tehettek, mert a körülmények adottak, de az Úr akkor is tartja őket. Bemenni az ígéret földjére, ott harcolniuk kellett, de közben akkor is az Úr harcolt. Tehát az egyiptomi szabadulás és még a pusztai vándorlás, Isten hordozó karja átélésében mind azt mutatja, hogy itt mindent az Úr csinál. Csak ennyi kellene, hogy és ti hittetek az Úrnak a ti isteneteknek. De nem ez volt, hanem mindazonáltal nem hívétek az Úrnak a ti isteneteknek. De ettől még az Úr akkor ebben a bajban, ebben a bűnben is védelmet és szabadítást akart adni. És ezért szólt. Ez a kijelentés tehát az Úrra mutat, hogy ő kicsoda, milyen Isten. A fiak közül voltak, akik hallhatták már ezt az isteni jellemzőjét nagyon pici gyerekként is, az apáiknak vonatkoztatva. De most ők is kell, hogy hallják. Egy teljes bibliai könyvön keresztül majd ez az isteni kijelentés szól. Láttad múlt időben, hogy az Úr a pusztában, az apák nemzedékét is, meg akkor titeket is, lássad. Tehát ha igaz mindaz, és az Úr az, akinek kijelentette magát most is, akkor lássad. Lássad az Urat ennek, ilyennek. A hit, a bizalom, annak a megélése, átélése, hogy még ha az érzéseimben nincs is ott ez a nagyon nagy erős bizalom, de azt tudom, hogy az Úr szava igaz. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És az Úr Jézus eljövetelére készülve ebben az évben is mi ennek az ígéretnek az alapján, már csak időkérdés, és nem sokára belépünk az ígéret földjére mi is. De addig is, amíg ez nem történik meg, addig is lássad, hogy az Úr olyan Isten, aki hordozza az övéit, egyenként és közösségként is, ahogy az ember hordozza az ő fiát. Elhordozó szeretete az Úr Jézusban teljessé lett, a bűnbocsánat szabadítása szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Amikor apáink nemzedékéből valaki betegágyra kerül, de az is lehet, hogy a gyermekünk, unokánk lesz halálos beteg, és milyen nagy dolog ilyenkor is tudni azt, hogy az Úr kezében van. Lehet, hogy még nem is jár hitben, de én igen. És tudom, hogy kinek a kezében tudhatom azt a valakit, és az Úrral lehet bízni. Annyira szép a kifejezés, hogy hova került Lázár, a gazdag és a Lázár történetében. Emlékeztek? Jöttek az angyalok, és felvitték őt hova? Az Ábrahám kebelébe. Tehát a meghalása után a hívő ember állapotának a leírása, ami máshol a mennyország, menny mennyország. Ábrahám kebele. Paradicsom ugye az Úr Jézus szavaiban. Ábrahám kebele. De amíg nem az Ábrahám kebelébe kerül, addig is e földi élet minden szörnyű, agóniás állapotában is az Úr tartja kezében. És ez biztos. Mert nem az a kérdés, hogy hogy néz ki, milyen az állapota, hanem hogy ki az, aki őt tartja, mert az övé. Azt is lehet kimondani, hogy beleeshetünk mi is abba a jellemzőbe, amit az az édesapa kellett, hogy mondja Jézusnak, amikor Jézus mondta, hogy meggyógyulhat a fiat, ha hiszel. És azt mondta az édesapa, hiszek, Uram, légy, segítségül az én hitetlenségemnek. Mert csalódott a tanítványokba, nem volt egyáltalán biztos abból, hogy Jézus segíthet akkor, de Jézus mondott valamit, és ha azt mondod, hogy hiszek, tehát hinnem kell, akkor Uram, én hiszek, de ebben neked kell a segítséged. Tartsál, Uram, engem. Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, de ahogy már mondtuk, többször utaltunk erre, emlékeztek, azért csak bemehetett a messiás ígéretek miatt. Mózes éléssel együtt ott van az Úr Jézustól a megdicsőülés hegyén. Ez még a földi ígéret földje, csak a mennyei valóság is ott van, de csak bemehetett Mózes az ígéret földjére. Mert eljött a messiás is, a mennyei atya így akarta megdicsőíteni az Úr Jézus személyét, hogy Mózes bemehetett arra az időre, ott a megdicsőülés hegyén, az ígéret földjére, és ott találkoztatott a messiással, az igazi nagy ígérettel. Bármit megtehet az Úr tehát, bármikor az apák nemzedékével is. Őnek is semmi se lehetetlen. Azzal szeretném befejezni, hogy egy másik szót is oda teszek majd a látni szóhoz. Láttad, láttad, a pusztában láttad, hogy ki volt az Úr, és hogyan hordozta az övéit. Lássad, a kijelentés ezért hangzik most nekünk is, és láttasd. Ha láttad, és látod, akkor láttasd. Sokan vannak, akik ezt az Urat nem ismerik. A mögötted levő nemzedék számára te legyél egy olyan apák nemzedéke tagja, aki láttatod azt, hogy akkor ez az Úr milyen is. Hogyan mutatkozott meg, hogyan viselkedett, ki is lett ő számunkra megtartóvá. És így lehessen az életünk is, meg a közösség életünk is, mint Isten mostani népe, áldássá a személyes életünkre nézve, a családra, a lelki családra, a gyülekezetre nézve, meg a hazánkra nézve is. Mert az Úr meg akarja tartani az elveszetteket, és amíg nem jön el Jézus, addig meg is fogja tartani, mert ismeri az Úr az övéit. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk azért, hogy az Úr Jézus is erre a világra jött el, és imádunk téged, hogy még a megdicsőlés hegyén is arról kellett neki beszélgetni a Mózessel, Illéssel, hogy majd hogyan végeztetik el a megváltó mű. Áldunk, atyánk, hogy az egyszülött fiúban is láthattuk, hogy te hogyan hordozod a fiút, de azt még inkább láthattuk, hogy hogyan lett Istentől elhagyatott a megváltó, hogy nekünk örök üdvösségünk legyen az új égen és az új földön, de közben előtte is már e földi életben mi is megtapasztalhassuk ugyanazt, mint az atyák, nagyapák, a fiak, unokák, dédunokák nemzedéke az ószövetségi időben. Köszönjük neked, Urunk, hogy ránk is igaz, hogy hordozol bennünket, mint az ember az ő fiát. Segíts nekünk, Urunk, abban, hogy merjük ezt hinni, akkor, amikor minket is használni akarsz mások hordozásában. És köszönjük, Urunk, hogy a hitben nem járó szeretteinkre nézve is így gondolhatunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk őket, és szeretnénk számukra is tanúbizonyság lenni. Akik pedig hitben járó szeretteink, velük együtt is a családban, itt a gyülekezet közösségében szeretnénk láttatni, hogy ki is vagy te, atyánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ószövetségi kijelentés is személyes lehet nekünk, és tudjuk, hogy egyedül Jézusért. Az Úr Jézusért kérjük ezért, Urunk, hogy imádságban is merjünk hittel kérni, könyörögni, hordozni másokat, Urunk, nekünk önmagában az nagy segítség, hogy Kárpátaljáért, a magyarokért, az ottani lelki testvéreinkért mi itthon imádkozhatunk, Isten tiszteleten is. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled tűzszünetet, békét, irányítsd a vezetőket. Ők a pusztai vándorlásnak nagyon nehéz útját járják, Urunk, és minden más hívő testvérünk azokon a helyeken, ahol háborúk vannak. Könyörülj rajtuk, Urunk, erősítsd őket. És kérünk arra, könyörülj meg a mi népünkön, itthon, meg mindenhol, vezetőinken is, ebben az évben. Tartsd őket alázatban, adj nekik bölcs döntéseket, súlyos döntések idején is. Hagyd lássanak áldássá egész népünk számára. Kérünk, Urunk, hogy legyél a gyászoló testvéreinkkel, vigasztald őket, erősítsd és bátorítsd. És arra kérünk, Urunk, hogy minden másra nézve, amikor a mi hitünk megpróbáltatik, akkor is az legyen az első számunkra, hogy mi jó kezekben vagyunk, és így bízunk te benned. Most tudunk a csendben elmondott imádságainkat is hallgass meg, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt az Úr áldását kérjük, a 801. számú éneket énekeljük, énekeskönyvünkből, a Csillag-csillag énekeskönyvből is ismerjük ezt az éneket. A végén a halleluja kifejezés azt jelenti, ha nem emlékeznénk, dicsérjétek az Urat. Szívből köszönöm, Uram, az életet, a jókat és még a próbákat is. Kérjük és fogadjuk az Úr áldását. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól, könyörülő Urad. Amen.